Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai előadónapunkon, Szabari Noémi vagyok. Az én előadásom a karmáról és a reinkarnációról fog szólni, és arra a kérdésre fogjuk a választ keresni, hogy miért nem emlékezünk az elmúlt életeinkre. A Kulcs a Teozófiából című könyvből összegyűjtöttem néhány kérdést, ami úgy gondolom, hogy abszolút aktuális a mostani korszakunkra is. Ezekre fogunk mi választ keresni az előadás folyamán. Miért nem találni egyetlen embert sem, aki emlékezne legalább arra, hogy élt, és ki volt az előző életében? Ha valóban létezik reinkarnáció, hogyan magyarázzuk meg azt, hogy teljesen elveszítettünk minden emléket arról, hogy korábban éltünk? Léteznek egyáltalán olyanok, akik emlékeznek? Én is képes lehetek visszaemlékezni? Ki az a halhatatlan énünk? Mi az, hogy személyiség? Mi mind éltünk a Földön korábban sok múltbeli testetöltésben, és élni is fogunk majd? Mi az, ami szabályozza a testetöltéseknek az időtartamát, vagy egyedi jellemzőit? Miért szenvednek olyan sokan körülöttünk? És végül, mi az a karma? A teozófia azt tanítja, hogy az ember szelleme, az igazi isteni énje halhatatlan, örök és elpusztíthatatlan, és hogy az embernek ez az elmúlhatatlan szelleme sok földi élet tapasztalatain keresztül fejlődik tökéletességre. Csak a test hal meg, és nem az ember igazi énje, a valódi egyéniség a testi fátyol mögött. Vagyis az ember lélek, akinek van teste. Mi mind halhatatlan lények vagyunk, akik éltünk már elmúlt korokban, és élni fogunk korszakok múlva is, amikor a jelenlegi földi életünk, a jelenlegi inkarnációnk véget ér. Amit mi emberi életnek nevezünk és gondolunk, az tulajdonképpen csak egy élet a hosszabb valódi életből, a lélek életéből. Ez az ábra azt mutatja, hogy az ember felépítését mutatja, és hogy mi az a teljes rendszer, amiben az ember jelen van. Az idő szűkében, amit nekünk itt most látnunk kell és értenünk kell, hogy a fizikai síkon kívül, túl léteznek magasabb, finomabb síkok. Van nekünk egy fizikai testünk, amit látunk fizikai szemmel a másikból, de léteznek nekünk finomabb testeink is, mint az asztrális testünk, ami az érzelmeinknek, meg a vágyainknak a szintere, és a létezik a mentális testünk, ahol pedig a gondolataink működnek. Ezek a testek a fizikai anyagnál finomabb anyagból szőttek, épülnek fel, így a fizikai szem számára láthatatlanok. És akkor itt, ezen a szinten található a kauzális test, ahol a felső én, vagyis az emberi lélek, a halhatatlan emberi lélek lakozik. Ezek az alsó testek, a fizikai, az asztrális és a mentális test jelenti, adja az úgynevezett személyiséget, ami halandó, és egy-egy születés és halál folyamata során ezt az utat járjuk be. Az ember alsó testeire érdemes úgy tekinteni, mint olyan tudathordozó eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy a felső én, az emberi lélek az alsóbb, sűrűbb síkokon is működhessen, megnyilvánulhasson. Amikor ezen a területen tökéletessé válunk, akkor fogunk elindulni, hogy a felsőbb területeket is tökéletesítsük. Egy visszatérő hasonlatom, hogy úgy képzeljük el, hogy olyanok vagyunk, hasonlóak vagyunk, mint egy gyöngyhalász, hogy itt van a hajó, a gyöngyhalász beugrik a vízbe, lemerül a mélybe, hogy felhozza a gyöngyöt és visszavigye a hajóra. Ugyanígy történik velünk is, megszületünk, leszületünk a földre, lemerülünk a legsűrűbb anyagba, fizikai síkig, tanulunk, tapasztalunk, és mindezt a hozadékot visszavisszük neki a felső énünknek. Tömören kifejezve, tehát azt mondhatjuk, hogy az ember halhatatlan egyéniség, akinek van egy halandó személyisége. Ezen az ábrán pedig az újraszületési ciklust látjuk. Itt található a kauzális test és a benne lakozó emberi lélek, aki minden egyes testetöltés, új testetöltésnél új testet és új személyiséget épít fel önmagának. Az emberi lélek az kezdetben egy fiatal, fejletlen lélek, aki azután az emberiség fejlődésének útját járva tapasztal, tanul, fejlődik és tökéletesedik, még nem egy nap tökéletessé válik, amikor megtanult mindent, amit emberként megtanulhatott. Minden ember rendelkezik ezzel a kauzális testtel, és ez végig fennmarad az emberi fejlődése során. Tehát amíg a személyiségek cserélődnek, addig a kauzális test és a lélek az egy és ugyanaz. A kauzális testet úgy is el lehet képzelni, mint egy kelyhet, amiben a felső én az összes földi életnek a tapasztalatát gyűjti. És hogy azt a tapasztalatot és tudást utána az isteni bölcsesség segítségével átformálja önmagában a bölcsességé. A kauzális testben tárolódnak el mindazon tulajdonságaink csírái, amik a következő életbe kellenek majd, és majd átviszünk. Nagyon fontos, hogy a kauzális testben sosem egy földi életnek a mozzanatai, a konkrét történései mozzanatai tárolódnak, hanem csupán a tapasztalatok és a tanultaknak az eszenciái, a tulajdonságaink, a hallamaink tárolódnak el itt. A személyiség tehát minden újraszületésben különbözik attól, amilyen volt, és különbözik attól, amilyen majd egy következő testetöltésben lesz. Hoztam néhány képet a kauzális testről, hogy azok is, akik még nem látták, el tudják képzelni, egy pontosabb képet kapjanak. Tisztán látok ábrázolása szerint egy fejletlen kauzális test egy átlátszó színjátszó szappanbuborékhoz hasonlít, ami teljesen üresnek tűnik, azért, mert a benne lakozó képességek isteni erő még szunnyad. Egy átlag ember kauzális testében viszont már megjelenik a értelem sárgája, és megjelenik a halvány rózsaszínen a szeretet, az együttérzés képessége, kezdetleges képessége. És akkor itt a jobb oldali ábrán egy jelentős változást figyelhetünk meg, a spirituálisan fejlett ember kauzális testét. Látható, hogy itt már gyönyörűen ragyog ez a hártya, a legélénkebb színekkel telt meg, a magas értelem aranysárgája dominál, a lila a spiritualitás, a szeretet, az önzetlen szeretet, együttérzés és az áhítat legmagasabb formáját jelentik. Egy ilyen kauzális test az életteli lüktet, élő tűz lüktet benne a leírások szerint. Látható, hogy csatornák alakultak ki, vezetékül szolgál már egy ilyen ember a felső erők számára, és itt a kauzális test felső részében egy aranyló korona jelképezi a kiteljesedett, kifejlődött korona csakrát. És akkor ezen a képen látható egy adeptusi beavatás előtt álló kauzális teste. Ez az utolsó beavatás, mielőtt az ember kilép az emberi fejlődésből, tehát megtanult mindent, amit emberként megtanulhatott. Egy mesternek a kauzális teste az így napfényszerűen ragyog, terjedelme többszöröse a fizikai testének, és láthatóan tökéletes csatornájává vált az isteni erőknek. Fontos tudnunk, hogy ezekkel a képességekkel, amit az adeptusok, a mesterek már tökéletesre fejlesztettek önmagukban, mi is rendelkezünk, csak a mi kauzális testünkben, mi bennünk még szunnyad, de nekünk is ez az utunk. És akkor a kérdés, hogy miért nem emlékezünk az elmúlt életeinkre? A válaszhoz a kulcs, a visszagondolás és a memória közötti különbség lesz, mert mi a kettő között a különbség? Van nekünk egy memóriánk, és ez egy olyan képesség, ami teljes mértékben a fizikai agyunkhoz kötődik, és a fizikai agyunk normális és egészséges működésétől függ. Az emlékezet és a visszaemlékezés a memóriához kapcsolódik, annak egy tulajdonsága. A memória viszont az még egy földi élet során is túl gyenge ahhoz, hogy mindent rögzítsen. Egyszerűen korlátozottak a képességei, gondoljunk a saját életünkre, hogy mennyi minden, még akár az életünk legfontosabb eseményeire sem emlékszünk. Ezzel szemben a visszagondolás egy teljesen más dolog. Ezt úgy is szoktok nevezni, hogy a lélek emlékezete. Nem a fizikai memóriánkhoz tartozik, hanem egy intuitív érzékelés a fizikai agyunkon kívül, és attól függetlenül. Olyan érzékelés, amit a szellemi énünk működtet, a lélek működteti. Tőle érkeznek a látomások, halucinációk, vagy a zsenik lángésznek a sugallatai, azok tőle származnak, őtőle jönnek. De miért nem képes emlékezni a memória az elmúlt életekre? Azért, mert a memória a személyiséghez tartozik, és a lélek minden egyes testetöltés során új testet épít fel, új agyat épít fel, új személyiséget és új memóriát épít fel. Ezért van az, hogy a memória mindig csak egy életet rögzít. Az adott életet rögzíti, és ezért van az, hogy a memória nem tud emlékezni előző életekre, és nem is fog rögzíteni majd következő életeket. Amikor a fizikai halál után a személyiség meghal, a fizikai agy felbomlik, ugyanúgy a memória is felbomlik a fizikai aggyal. Gondoljunk arra egy ilyen hasonlat, hogy jön a tél, téli kabát kell nekünk, viszont az előző teleken hordott kabátunk az tönkrement, magunkra veszünk egy újat, és mintha ettől a kabáttól kérdeznénk, hogy meséljen az elmúlt telekről. Nem azt viselte a lélek, nem tud mesélni. Tehát a memória az mindig a halandó személyiséghez tartozik, és egy életet rögzít. Akkor viszont, hogyha az ember bizonyosságot szeretne szerezni a reinkarnáció és az újraszületések tényéről, tapasztalatáról, akkor a szoros együttműködés kapcsolatot kell kiépítenie a felső énnel, és nem a memóriával. És itt a kulcs, hogy a felső énnel kell kialakítanunk ezt a kapcsolatot, ő emlékezhet, vagy őtőle kaphatjuk meg azt a bizonyosságot. Viszont, és ez a nehéz nálunk, hogy amikor a legtöbb ember a fizikai testével azonosítja önmagát, és nincs is tudatában annak, hogy nem csak fizikai test, hanem ennél sokkal több, és hogy az a világ az nem csak a fizikai síkból áll, akkor megértjük, hogy milyen távolságra vagyunk a felső énünktől. És amiről szó volt, hogy Tamásnak az előadásában, hogy a mindennapi zaj, az érzelmeink, a gondolataink, az egy olyan zajt generál, amin keresztül nagyon nehéz kommunikálnunk, kapcsolatba lépnünk vele, a felső énünkkel pedig küld üzeneteket az életünk során, ezek az úgynevezett intuíciók, azok tőle érkeznek, csak túl hangos a közeg, és nem tudunk róla, hangos a közeg, hogy ezt észrevegyük, hogy tőle érkezik. A testetöltési ciklusban egy aktív életet mindig egy mennyei pihenés követ, egy devacsani mennyei pihenés követ. Amikor az ember a fizikai halál után leteszi a fizikai élet, adott fizikai élet nehéz terheit, akkor arra az érre egy tökéletes boldogság és üdvösség periódusa vár, és békében pihen, és felkészül a következő életnek a terheire és a fáradalmaira. Mert igaz az, hogy az élet egy viharos tenger, amin át kell kelni, és egy nehéz teher, amit gyakran túl nehéz hordozni. minden egyes élet a teljes kifejlődését tekintve tele van szomorúsággal és fájdalommal. De nagyon fontos, hogy emlékeztessük magunkat mindig, amikor az utunkat járjuk, hogy a reinkarnáción keresztül, az újraszületéseken keresztül, a rengeteg tapasztaláson és rengeteg tanuláson keresztül érhető el az, hogy a felső énünk fejlődjön, tökéletesedjen, és mindent megtanulhasson, amit emberként megtanulhat. Hogy egy napon a mi kauzális testünk is olyanná váljon, mint amit láttunk a képen, hogy milyen egy mesteré. Ő az előttünk járó, ugyanúgy végigjárta már az az ember ezt az utat. Ez fontosnak gondolom, hogy a mindennapi életünk során előttünk legyen. Lépjünk egyet. Azt mondtam, hogy a memória mindig csak egy életet rögzít, ráadásul a fizikai halállal a memória is megsemmisül, felbomlik. A felső énbe, a kauzális testbe pedig meg csak a tapasztalatainknak az eszenciája tárolódik el. Oké, de akkor mit kezdünk azokkal a történetekkel, mi a magyarázata azoknak a történeteknek, amikor arról hallunk, hogy utaztatás, vagy hogy valaki képes arra, hogy visszavigyen minket előző életeinkbe. Azok, akik nem az emberi kíváncsiságot, sebezhetőséget használják ki, akik valóban képesek erre, ők honnan dolgoznak, hol érik el ezeket az emlékeket? Mert hogy léteznek, megvannak az életeinknek a feljegyzései, hiszen a keleti tanításokban is lehet olvasni, hogy Siddhartha herceg Buddhává lett, korábbi megszületéseinek teljes sorozatát meglátta. Vagy a teozófiai tanításokban. A mester képes egyetlen folyamként végig tekinteni az elmúlt minden életére. Ez hogy lehet? Hol vannak ezek a feljegyzések? Honnan olvasnak ők? A válasz az úgynevezett Akasha krónikából, amit úgy is nevezzünk, hogy a természet emlékezete, vagy a lipikák könyve. Az Akasha krónika az a naprendszer történetét rögzítő krónika, amiben minden információ megtalálható a kezdetektől fogva, ugyanis nem más, mint a nap logosz emlékezete, aminek mi is részei vagyunk, így bármi, ami a naprendszerben történik, az az ő tudatának a része. Hogyha ez így nem teljesen világos, az a lényeg, hogy egy nagyobb lénynek vagyunk a részei, a világában vagyunk, és a tudatához kapcsolódunk, ami velünk történik, az ő tudatában is lezajlik, és az ő emlékezetében tárolódnak a mi életeinknek a feljegyzései, viszont azt tudni kell, hogy ezek a feljegyzések sokkal magasabb síkon vannak, mint amit mi el tudnánk érni, amit el tudnánk olvasni, csak ezek a feljegyzések letükröződnek az alsóbb, sűrűbb síkokra, tehát egy letükröződés jön létre, egészen az asztrális síkig letükröződik. Tehát valaki, ha képes az asztrális síkon tudatosan dolgozni, tevékenykedni, ő elérheti ezeket a feljegyzéseket, olvashat ezekből a feljegyzésekből, viszont, és Blavatsky-né nagyon keményen felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a feljegyzések rendkívül módon tökéletlenek, végletesen töredékesek, és gyakran komolyan torzultak. Egy példát említ, hogy gondoljunk a víztükörre, amikor víztükörbe belenézünk, akkor a 3D-ből már csak 2D lesz a kép, a víztükör képe, ráadásul megfordítja a képet, a fények, a színek megváltoznak, és hogyha a víznek a felszíne ráadásul fodrozódik, hullámzik, akkor az az egész kép eltorzul. És az asztrális síkon ráadásul sosincs olyan állapot, ami a nyugodt vízfelszínnek felelne meg, hiszen ez az érzelmek, vágyaknak a síkja, itt állandóan minden örvénylik, kavarog. Úgyhogy Úgyhogy rendkívül módon torzulnak ezek a képek, és bár az igazság képei is benne vannak, tehát ott lesznek az igazság mozaikja is, de nem tudja, aki az asztrális síkon tud még dolgozni, vagy ezt el tudja olvasni, nem tudja megkülönböztetni, hogy melyik az igaz, és melyik a hamis. Ki lehet fejleszteni, meg lehet ezt tanulni, viszont azt mondja Blavatskyné, hogy ez olyan kemény munka, hogy mire megtanulod az asztrális síkon megkülönböztetni a valós és a valótlan mozaik darabkákat, tulajdonképpen már felsőbb síkokon tudsz dolgozni és mozogni, és ahol valódi állapotában, tehát hogy torzulatlanul el lehet érni ezeket a feljegyzéseket, az a kauzális szint lesz, olyan valaki tud tökéletesen olvasni az elmúlt életeknek a képeiből, akiknek a felső énje teljesen tudatos és felébredt. Jó, tehát lehet, de így kezeljük ezeket az információkat ennek a tudásnak a tükrében. Mi az, ami szabályozza a testetöltéseknek az időtartamát és az egyedi jellemzőit? Az egyes életünk az egy szerep egy színésznek, a felső énünknek számára, és a színpadot, a díszletet, meg a szereplőket a karma rendezi be nekünk. Mi az a karma? Nem más, mint az igazságszolgáltatás egyetemes törvénye, egy kiegyenlítő törvény, az univerzum alaptörvénye, ami azonos pártatlansággal jutalmaz és büntet. Nincs olyan cselekedet vagy gondolat, amit büntetlenül meg tudnánk úszni. Ez közös hit a hinduknál és a buddhistáknál is. A buddhisták úgy hiszik, hogy minden cselekedetnek, szónak vagy gondolatnak megvan a maga következménye, amely előbb vagy utóbb ebben vagy egy jövendő életben meg fog jelenni. A rossz cselekedetek rossz következményeket hoznak létre, a jó cselekedetek jó következményeket teremtenek. Nem lehet sem kiengesztelni, sem imádsággal elhárítani. Ezzel szemben a keresztények hisznek a bűnbocsánatban, hogy minden bűnök megbocsátatik, mert nekik az egyház azt ígéri, hogyha hisznek egy ártatlan vérében, Krisztus vérében, aki feláldozta önmagát az emberiségért, akkor a keresztények bűnei azok megváltatnak és elengedik őket. Pedig a Bibliában is megtalálható a karmának a leírása. Máté evangéliumában, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Minden munkás megérdemli a fizetését, mondja az evangélium bölcsessége. Minden tevékenység jó vagy rossz, termékeny szülő, mondja a korszakok bölcsessége. A fizikai halál után, amikor a felső én a mennyei világba, felső mennyországba pihenni tér, akkor a jól megérdemelt pihenését tölti, a karma törvénye pedig úgynevezve a devacsán küszöbén várakozik. És amikor az én, a felső én ismét elindul, új testet öltsön, akkor a pillanatban fog újra a karma törvényének a ereje alá kerülni, és akkor lesz az, hogy az az új élet vár rá, amit ő az előzőben előkészített önmagának. Ahogyan vetett, úgy fog aratni. Az előző életeiben elkövetett bűnök, azok ebben a következő életekben fognak abban fogja elnyerni büntetését. És a karma össze fogja hozni mindazokat az embereket, személyeket, akikkel feladata van, vagy akiknek tartozik, vagy akik közvetve vagy közvetlenül szenvedtek az előző személyiség miatt. Ez az erő nem lehet sem haragos, sem megbocsátó, csak tökéletesen igazságos, ugyanis engedi, hogy minden ok, nagy vagy kicsi, felszínre hozza az elkerülhetetlen okozatait. Az emberek ezzel formálják önmagukat, az életüket és a történéseiket. Itt a röviden lehet látni a karma törvénye, elmúlt életből, jelen életben mit jelent. Elmúlt életben elkövetett segítő cselekedetek jó körülményeket szülnek, az ártalmas cselekedetek rossz körülményeket, vágyak, törekvésekből lesznek majd a tehetségek és a képességek, következetességből a jellem, sikerekből a lelkesedés, tapasztalatokból a bölcsesség, fájdalmas tapasztalatokból a lelkiismeret, és a szolgálni akarásból pedig a spiritualitás képessége. Adódik a kérdés, hogy akkor következtethetünk-e egy ember múltjára a jelenéből. Blavatskyné azt mondja, hogy csak annyiban, hogy a jelenlegi életünknek kell annak lenni, ami igazságos, és előző életeink vétkeiért meg kell bűnhődnünk, meg kell fizetnünk, de hogy mi nekünk átlagos képességgel rendelkező embereknek, hogy mik voltak ezek a bűnök, ezek a mulasztások, ezek mi ezt nem tudjuk, tehát mi innen nem tudjuk ezt meghatározni, gondoljunk arra, hogy csak egy földi életet véve veszünk egy idős embert, ránézünk egy idős emberre, és nem tudjuk meghatározni, megmondani, hogy milyen volt az ő ifjúsága. Ránézésre nem tudjuk. Akkor ugyanúgy el tudjuk képzelni, hogy látunk egy életet, a mi átlagos képességeinkkel nem tudjuk meghatározni, hogy vajon ennek az ember mögött milyen történet húzódik, és hogy mit járt már ő meg. Példának hozzá egyébként, amire lehet támaszkodni, hogy a vele született betegségek az mindig az előző életből hozott következmények, vagy a bosszúállás tettét hozza még példának, hogy ahelyett, hogy megbocsátaná az egyén az őt ért sérelmet, és akkor még jóval fizetne a rosszért, és azt mondja, hogy amikor tehát a karma mindenkit megbüntet, aki valami rosszat tesz a másikkal. És hogyha valaki úgy dönt, hogy ezt a büntetést nem a karmára hagyja, hanem ő még hozzá akarja adni a saját büntetését, és majd ő irányítja és kezébe veszi a dolgot, akkor tulajdonképpen, ahogy Blavatskyné mondja, hozzáadja a saját filérjeit, és megszüli az okot az ellenségének a következő életében a jutalmára, és a saját életében, következő életében pedig a büntetésére. Magyarul továbbfordítja a karma kerekét, és ez majd vissza fog jönni, hogy a karma kerekének a továbbfordítása és a bosszúállás az hol nyilvánul meg, még nagyon szépen hol lehet látni. Mert az egyéni karma, az a karma törvénye ugyanakkor nem csak egyénre szabott, mert az egyéni karma mellett működik a csoport karma is. Amikor az emberek nagyszámú, rosszindulatú, romboló természetű gondolatformát hoznak létre, és amikor ezek nagy tömegbe gyűlnek össze az asztrális síkon, energiájuk lecsapódhat és le is csapódik az anyagi síkon, háborúkat, forradalmakat, társadalmi zavargásokat és mindenféle felfordulást felszítva, ami csoportkarmaként hull vissza felidézőire és széles körű rombolást okoz. Így hát az ember csoportosan is ura a saját sorsának és teremtő tevékenységével formálja saját világát. Így lesz az, hogy az egyéni karmák összessége adja egy nemzet karmáját, és még tovább lépve a nemzetek karmájának összessége adja a világ karmáját. És amikor láthatjuk a háborúkat is, és az egyik nép bosszút áll a másikon, akkor tovább fordítja a karma kerekét, és tovább fordítja az, hogy akkor megy az életeken át tartó oda-vissza menő harc. Ha ezt végig gondoljuk, akkor megértjük, hogy mi van a mögött, hogy ennyire függ egymástól az emberiség, és a karma törvényének ismerete ad választ a körülöttünk világunkat körbevevő szörnyű nagy, hát szenvedésnek, és hogy ami úgy tűnik, hogy igazságtalan, de a karma törvényével értjük meg, hogy hogyan kell nekünk cselekednünk, milyen nagy az egyéni felelősségünk, hogy saját életünkkel, saját cselekedeteinkkel, döntéseinkkel nem csak önmagunkra hatunk, hanem az egész emberiségére, mert senki sem emelkedhet fel anélkül, hogy egy picit is feljebb húzná, ha csak egy kicsit is, de feljebb húzná azt a testet, aminek ő is szerves része. Bocsánat. Záró gondolatként hoztam, hogy a karmában való hit a legmagasabb indíték arra, hogy az ember megbékéljen életének terhével, és a legerősebb ösztönző, hogy erőfeszítéseket tegyen egy jobb következő újraszületés érdekében. Nincsenek véletlenek az életünkben, nincsenek szerencsétlenségek, amiket ne tudnánk visszavezetni, vagy egy erre képes ember ne tudná visszavezetni előző cselekedeteinkre, előző életeinkre. És hogyha tisztában vagyunk ennek a törvénynek a létezésével és működésével, akkor ennek formáján tudjuk megvetni az ágyunkat és a következő életeinket formálni. Köszönöm szépen a figyelmüket!